Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
A következő percekben a Café Francesco podcast korábban elhangzott adását hallhatják. A beszélgetésben Marti Zoltán, a 777 blog alapítója és az MTVA online igazgatóságának egykori vezetője osztja meg gondolatait az egyház és a média kapcsolatáról.
Kedves Zoli, Isten hozott téged ismételten, és szeretnék megkérni, hogy egy kicsit mesélj magadról. Sokan ugye ismernek téged most már akár a tévéből, akár a magyar foci vagy a sportnak az életéből, illetve sokan láttak téged a 777-nek a keretében, de talán kevesen ismerik, hogy ki vagy te, mint magánemberként, honnan indultál, mi a te életednek, elindulásodnak az alapjai. Egy pár szót mesélj, kérek erről.
Jó estét kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ha nem vezetted volna fel ilyen kedvesen, akkor is elmondtam volna, és bőven túlmutat az udvariasságon, hogy a bocsánatos és halálos bűn közötti szakaszban vagyok az irigységet tekintve a Café Francesconál, mert igazából a 777-nek van egy nagyon nagy régi vágya, hogy legyen egy hasonló kávézónk és közösségi terünk, és fantasztikus, ami itt zajlik, és ami itt van, úgyhogy nagy elismerés a 777 egész csapatának a nevében az irányotokba. Valóban Marti Zoltán vagyok, egy 4 gyermekes család legkisebb gyermeke, 3 bátyám van, édesapám katalán, ezt sokan tudják rólam, édesanyám pedig magyar, illetve hát egyébként nagyon érdekes, hogy erdélyi gyökerekkel is rendelkezik az anyai águnk. Itt tulajdonképpen egy ilyen erdélyi katalán felmenőkből álló szabadságharcos család vagyunk ebből a szempontból. Mondhatni, hogy az anya teljes szívtam magamba a hitet, mindig is nagyon fontos volt a családunk életében a hit, és ez a mai napig is így van, és nagyon büszke vagyok arra a katolikus identitásra, amit otthonról a szüleimen keresztül hozhatok. Édesapám a mai napig például minden nap jár templomba, nem volt kérdés számunkra a legalábbi vasárnapi szentmise. Rengeteg olyan értéket hozok a családból, ami tényleg megtartó ereje, a hit megtartó ereje és a család megtartó erejét tapasztalhattam végig. Miután érettségiztem 2010-ben a Szent Benedek iskolában, amely azóta már II. János pápa néven fut idézőjelben, és Albert falvára költözött, de nem az én hírnevem miatt állítólag, utána a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkeztem kommunikáció szakról. Történt egy nagy-nagy változás az életemben, mert az iskolában nem nagyon tűntem ki a tanulmány eredményeim, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak. Viszont az egyetemen, ahol azt kezdtem el tanulni, ami úgy igazán izgat, a kommunikáció, az újságírás, ott mondhatni, hogy lubickoltam. Már gimnazista koromban elkezdtem önkénteskedni a Mária Rádióban, ami megtanított két dologra. Egyrészt, hogy milyen hajnalban fölkelni, másrészt pedig, hogy milyen, amikor az ember nála akár 50-60 évvel idősebb korosztályhoz kell, hogy szóljon, ez egyáltalán nem könnyű kommunikációs feladat, és egy nagyon-nagyon szép kihívás volt, nagyon sokat kaptam abból az időszakból. Az egyetem idő alatt elmentem a sportújságírás irányába, és tulajdonképpen az egész életemet átövezi ez behálózza ez a két dolog, a hit és a futballnak a különös találkozás, amelyeként a te életedben is megvan, tehát ebből a szempontból is rokon lelkek vagyunk. És hol a hittel foglalkoztam újságírás szempontjából, hol a magyar futballal, ez a kettő pedig volt, hogy találkozott is egymással, és ezek mindig izgalmas találkozók voltak. 2014 óta vagyok az MTVA-nak a munkatársa, tehát igazából ahogy kijöttem az egyetemről, szinte azonnal lehetőségem volt a közmédiában dolgozni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mindenféle kapcsolati háló nélkül tulajdonképpen eljutottam oda, hogy ha nem is gyakornokként kezdtem, de egy viszonylag alsó pozícióból jutottam el oda, hogy az MTVA azt a bizalmat megadta nekem tavaly, hogy online igazgatónak nevezett ki, így jelen pillanatban a közmédia online területe az én, hát nem a fennhatóságom alatt áll, mert ilyet még véletlenül sem mondanék, de az én szolgálatom kezei között pallérozódik, ez így talán etikusabb kifejezés. És hát emellett pedig a 777, amiről talán onnan a legtöbben ismernek, az pedig immáron egy 9. éve íródó történet. Mindjárt a 9. születésnapunkat ünnepeljük. Április 4-én indult az oldal, az első szerkesztőségi ülést híven a társasághoz április 1-én bolondok napján tartottuk, úgyhogy ez egy olyan élmény. Sokan azt gondolják, hogy a 777 az, ami nagyon sokat ad, de igazából mi sokkal, de sokkal többet kapunk a szolgálatunktól, mint amennyit mi beleteszünk ebben egészen biztos vagyok, rengeteg kegyelmet, és önmagába véve az, hogy ez kicsit olyan, mint a katolikus egyház, hát az, hogy a hét a mai napig működik, az önmagába véve egy konkrét és vitatatlan érv arra, hogy Isten létezik.
És hogyha már felhoztad, akkor ezzel is mehetnénk tovább, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy megcsináltátok a 777-et, és azt gondolom, hogy nem csak a számok, amiket elértek, vagy az olvasottság, vagy a nézettség, vagy az a közönség, akihez eljutott a üzenet, hanem az egésznek az elindulása egy nagyon szép dolog. Én úgy tudom, hogy ez is a egyetemi évekhez, vagy tanárokhoz, akár teológiai tanárokhoz vezethető vissza. Hogyan indult ez az egész, és meséljen egy kicsit így a hátteréről, az elejéről.
Igen, itt nagyon fontos, hogy mindig több számban beszéljünk, mert ha bár én magam indítottam el egy baráti társasággal, de ezt egyedül soha nem tudtam volna létrehozni, és a mai napig én vagyok nem akarok az arca lenni idézőjelben, de én vagyok a legismertebb tag jelen pillanatban a 777 életében, de ez egy csapatmunka. Sokszor elmeséltem már, de kicsit olyan vagyok, mint az a nagypapa, aki ugye az öt történetet mesél el az unokáknak mindig, de az unokák mindig kedvesen mosolyognak rajta. Remélem, hogy az itt lévő közönség is majd ezt fogja tenni. A 777 indulása az egy konkrétan szentségimádáshoz kötődik. 2015 decemberében vagyunk. Tűz és fény szentségimádás. Szoktam mondani, hogy a B közép, a katolikus B közép, akik karizmatikus, ihletettségű emberek, akkor még a Szent Gellért templomban, nem, bocsánat, most már a Szent Gellért templomban, akkor a Magyar Szentek templomában volt a tűz és fény szentségimádás 2015 decemberében, és ott van egy olyan szokás, ami teljesen bibliai alapon nézve maximálisan pozitív, hogy ahogy a pap behozza az oltári szentséget, az emberek leterítik a kabátjaikat, hiszen ahogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, az emberek ugye leterítették köntöseiket. Na, erről a szokásról nem tudtam. És az addig összegerebézett összes pénzemet akkoriban egy új kabátba fektettem, és elhatároztam, hogy én itt sok mindent fogok csinálni ezen az esten, de hogy nem terítem le a kabátomat, abban mindenki biztos lehet. És ahogy ez a gondolat megvolt bennem, elnéztem balra, és volt egy idős asszony, akinek a két szemöldöke nagyjából egybeért, rám nézett, és egyből tudtam, hogy ez a kabát ez majd lekerül. És le is tettem ezt a kabátot, és tulajdonképpen a mai napig egy ilyen lassított felvételként élem meg, ahogy a pap lépked az oltári szentsége, és én balga ember, nem Jézus figyeltem az eukarisztiában, hanem a papnak a lábát, ahogy lépked ezeken a kabátokon. És imádkoztam, hogy Uram, bármit kérhetsz, csak azt a kabátot, azt kérlek, azt óv meg. És valami csodával határos módon a pap pont az én kabátomat kihagyta, és mondtam, hogy tényleg Uram, bármit kérhetsz, és úgy jöttem ki, hogy kell egy blogot indítanom. Így a elmúlt 9 év alapján lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha a kabátot beáldozom, de összességében azért egy nagyon szép és nagyon kegyelmekkel teli időszak. Tulajdonképpen folytonosan ez a 9 év. Nagy hullámbölgyekkel, nem is tagadom, hogy voltak csapaton belül is nagy hullámbölgyek, ezeknek a hullámbölgyeknek egy jó része nyilvánosságra került, hiszen távozó tagok kapcsán itt egy baráti társaságról van szó, tehát amikor ilyen kötelékek elszakadnak, az emberileg nekünk nagyon-nagyon fáj, de ugyanakkor meg én abban bízom, és néha-néha visszfelteszem magamnak a kérdést, hogy változott-e valamit a 777 az elmúlt 9 évben, tartalmilag, értékében azt, amit közvetíteni akar, és én azt merem mondani, remélem, hogy nem tévedek, hogy nem változott a 777, tehát ugyanaz a küldetésünk, és ugyanaz a lelkiségünk, és ugyanazokat az értékeket próbáljuk átadni. Nyilván sokkal bölcsebbek és tapasztaltabbak vagyunk, mint amikor elindultunk, ez biztos.
És csak egy picit, hogy maga a logó, meg maga a név is ugye beszédes, hogy ez hogy született meg egyáltalán, vagy mi volt itt a koncepció ezzel? Nyilván az ember tudja értelmezni egy idő után, vagy ha sokat nézi, de hogy ez nektek így mit jelentett?
Te ismered a sztoriát egyébként a logónak?
Nem, miért teljesen
óriási, azt hittem, hogy szándékosan óriási sztoria van. De tényleg, ugye aki ismeri a 777 logóját, aki ránéz, az azt gondolja, hogy hát ez a Golgota, maga a három keresztel, ez maga a parádéna. Ehhez képest az igazság az, hogy én amikor indítottam a barátaimmal a 777-et, akkor szóltam egy volt egyetemista szaktársamnak, hogy indítunk egy ilyen oldalt, és hogy szeretnék rá logót kérni, de azt hiszem, én úgy emlékszem, hogy még azt sem mondtam el neki, hogy milyen tematikájú oldalról lenne szó. És egyáltalán nem hívő srác. Legalábbis akkor nem volt az, elmúlt években nem beszéltünk, egy fantasztikus ember, de nem hívő. és mondta, hogy elkészült a logóval, megmutatná. Elmentünk az egyébként innen nem túlságosan messze lévő Beszédes nevű Mélypont nevű kocsmába, és ott megmutatta nekem a logót, ezt a logót így. Hát Zoli, erre gondoltam, ez itt nagyon jól néz ki. És mondtam neki, hogy Dani, hát ez fantasztikus. Hát ez a Golgota. Kérdezte, hogy micsoda? Mondom, hagyjad, ez lesz. A mai napig nem tudja, hogy a logó a Golgotát ábrázolja valószínűleg, de innen is köszönöm neki, mert egy fantasztikus munkát végzett. Sőt, van olyan, aki egyébként a körbe egy ilyen eukarisztiát is belelát, az már a igazán katolikus lelki szemek kellenek hozzá, de valóban ez a logó például számomra is nagyon kifejező, és hihetetlen biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek vezette őt, amikor ezt a logót megrajzolta. Az elnevezés pedig, ugye 2015 végét írjuk, 2016 elejét, akkoriban volt két számszerűsített oldal, 444 meg a 888, és hát ugye 666 nem lehettünk értelemszerűen, tehát igazából azt szeretik volna kifejezni, egyébként nem akarom elviccelni, hogy a nevünkből ne lehessen dekódolni, hogy ez az oldal milyen tematikájú, mert tényleg szoktam mondani, hogy ha mariakönnyei.com néven indítunk egy oldalt, akkor rajtad kívül senki nem olvassa, és én nagyon szerettem volna, hogy az embereket érdekelje az, hogy mi ez az oldal, milyen tartalmaink vannak. Sokáig az első években a legkeresettebb szó, amire a 777-re rátaláltak, az a pornó volt. Mert mi voltunk talán az elsők, akik keresztényként nagyon fontosnak tartottuk, hogy a pornó káros hatásairól beszéljünk, és kendőzetlen őszintességgel például. És ez egy nagyon érdekes, hogy az emberek számára mennyire tabu téma volt. Nagyon sok ilyen tabu témához nyúltunk, ami például keresztény katolikus körökben abszolút nem volt nagyon terítéken. Azt hiszem, hogy például a párkapcsolat, önismeret, szülőkről való leválás, amit látok, hogy ez a 10 év alatt ezek a témák nem változtak. Nagyon sok minden változott, egészen más világban élünk. 10 évvel ezelőtt a mesterséges intelligenciáról nem sokat tudtunk, vagy én nem, a bölcsészként, de azt látom, hogy ezek a témák, ami a fiatalok életét meghatározzák, a mai napig ugyanazok.
Alapvetően ugye nem csak az online térben voltatok jelen, hanem hozzátok köthetők az offline-ok is, amikor meghirdettétek, hogy különböző előadások ugye nem csak ilyen cikkek formájában, hanem konkrét beszélgetéseknél is megjelent, és ez is talán jó pár évig működött, és még könyvek is születtek belőle, hogy ezeknek a története hogy indult, vagy hogy született meg ez a gondolat, hogy ne csak az online térbe, hanem valahogy kihozzátok ezt a közösségi térbe.
Igazából eléggé hirtelen jött az ötlet, én úgy emlékszem rá, 2016. decemberében, tehát fél évesek voltunk, amikor megvolt bennünk az a vágy, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, akik követnek bennünket hétről hétre. És egyébként a mai napig nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy szeretnék, hogyha újra lennének hét-hét offline-ok. És egyébként mi magunk is szeretnénk nagyon. Ennek elsősorban anyagi okai vannak, hogy nem tudunk jelen pillanatban ilyen jellegű rendezvényeket csinálni. És ebben egyébként megkerülhetetlen és elévülhetetlen érdemei vannak Odász Andrásnak, tehát nem is akarom elvitatni. Az első hét offline-nak ő volt a vendége, és egy nagyszerű eseményünk volt a Pázmányi ITK-n. Az ő személyisége rengeteg fiatalt vonzott, és önmagába véve valahol természetes volt, hogy ki kell lépnünk ebből az online térből. Nagyon nagy büszkeség, hogy volt olyan hét offline-unk, amelyre 1700 ember ment az Erkel Színházba, a torinói leperről szólt. Nem feltétlenül az volt egyébként tartalmilag a legerősebbünk, de egyébként egy ugyanakkor meg egy fantasztikus dolog volt, hogy ennyi embert meg tudtunk szólítani. Ott is a kezdetektől fogva nagyon fontos volt, hogy nehogy nem fogunk belépődíjat szedni, nehogy az legyen, hogy valakit elzárunk az evangéliumtól. Sokan kérdezik, hogy miért nem csináljuk azt, amit például a legnagyobb hírportálok, hogy egy-egy cikkünket fizetőssé tesszük, de erre mindig nekem az a válaszom, hogy egyrészt mindig amikor bedőlt, másrészt pedig azt gondolom, hogy egy olyan kincset és feladatot és felelősséget kaptunk a Jóistentől, amit nekünk nem szabad pénzre váltanunk, mert az súlyos vétek lenne, hanem azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk közösségi finanszírozásban úgy működni, hogy tényleg a Szentlélek vezessen bennünket. A 777 offline-on pedig fantasztikus volt látni azt, hogy a fiatalok mennyire érdeklődnek ott voltak. Nagyon szerveztünk bulit is egyébként, ami nagyon különleges volt, mert elvittük az A38 hajóra a Súsán csapatával együtt, ami azóta is Budapest egyik legfelkapottabb szórakozó helye, és hát emlékszem, hogy így a hajnali 3-4 fele egy meglehetősen tántorgó úriember elém lépett, és kérdezte, hogy figyelj, ti kik vagytok, mert ez a buli, ez nagyon különleges. És akkor elmondtam, hogy kik vagyunk, és mondta, hogy ő a hajó tulajdonosa, vagy vezetője, és hogy ő nem tudom hány éve csinálja, de az, hogy nem hányták le a pultos, nem loptak pénzt, és amúgy itt egészen kultúrált emberek vannak, az fantasztikus. Kicsit szokni kell, hogy reverendában lévő emberek gyontatnak a hajó sarkában, de összességében gyertek máskor is, mert ez így nagyon király. Jó volt látni azt, hogy be tudtunk lépni ezekbe a buborékokba, és a 777 volt talán az az első médium, amennyiben egyáltalán médium vagyunk, akik megmutatták talán az egyháznak a vonzó oldalát, és ez számunkra nagyon fontos volt, mert nem kellett megjátszanunk magunkat, és a mai napig nem kell megjátszanunk magunkat, hanem megpróbáljuk úgy, ahogy éljük az életünket, gyakorlatilag csak online vagy offline megteremteni ugyanazt.
És ez egy nagyon fontos kérdésre mentél át, és ez is a beszélgetésnek az egyik fő témája, hogy nyilván volt egy vákum, vagy egy hiány a egyháznak a kommunikációjában, vagy az emberekhez való beszédmódjában, ami miatt talán ez a oldal is megszületett bennetek. És ugye ezt tapasztaljuk, tehát nem lehet ezt nem elmondani, hogy az egyháznak valóban mindig lassú a kommunikációja, és nem mindig találja meg a párbeszédnek, illetve a modern kommunikációnak a jó módjait. Hogy látod ezt? Így az egyház és a kommunikáció témáját akár a ti munkásokatok kapott-e kritikát, vagy nehéz volt-e átvinni ezt az egész ilyen keresztény közegbe, vagy pont azt tapasztaltad, hogy örülnek nektek végre, valami jót csináltok, ez így hogy alakult bennetek?
Most kell elővennem a diplomatikus énemet, de egyébként amit nagyon őszintén el tudok mondani, hogy mostanra kimondottan partneri és nagyon jó kapcsolatunk lett a Katolikus Egyház vezetésének jelentős részével, akiktől jön visszajelzés. Megértem egyébként, hogy az eleinte egy óvatosság volt velünk szemben, hiszen nem tudták, hogy mi pontosan kik vagyunk, és ahogy így az évek folyamán egyre inkább kikristályosodott, hogy mi viszonylag kismértékben vagyunk eretnekek, onnantól kezdve egyre jobban és szimpatikusabban álltak hozzánk, és ezt így utólag akkor nem nagyon értettük. Akkor azt láttuk, hogy ilyen lánglelkű fiatalok vagyunk, megyünk ezerrel, és egy picit tényleg olyanok voltunk, mint az elefánt a porcelánboltban, ezt be kell látni. Viszont ez azóta teljesen változott. Kétségtelen tény, amit említesz, hogy a 777 indulása valahol egy olyan hiányt próbált orvosolni, hogy mi magunk nem találtunk olyan tartalmakat, amelyek nekünk szóltak volna. Ez szerintem mostanra azért jelentősen változott. Ha megnézem a hivatalos vagy nem hivatalos katolikus média palettát, olyan kifejezéseket használok, amelyek szinte értelmezhetetlenek egymás mellett, azok önmagába véve egyébként sokat változtak az elmúlt 10 évben. Amikor elindultunk, akkor egyetlen olyan történelmi egyház volt, amelynek nem volt hivatalos Facebook oldala Magyarországon, ez a Katolikus Egyház volt. Ezt azért tudom, mert erről csináltam egy egyetemi előadást, és ott alaposan vizsgáltam, miközben a Vatikán már réges-rég az akkor még Twitter néven futó oldalon is mindent is csinált Ferenc pápával, tehát egy nagyon, nagyon aktív kommunikációt hajtott végre. Viszont mostanra ebben, amennyire látom, megpróbál a lehető legjobb gondolkodásban felzárkózni a Katolikus Egyház. Biztos van még hová fejlődnie, de nekünk is van, tehát nem akarok ebből a szempontból kritikus lenni, vagy illetlen lenni. Azt a Katolikus Egyháznak el kellett fogadnia, hogy nem a saját tulajdonában van a 777. Ezt nekünk is el kellett fogadnunk, hogy ez ebben azt is jelenti, hogy nem fogunk kapni nagymértékű adományokat, sőt, viszont ez azt is jelentette, hogy van egy olyan függetlenségünk, hogy mi döntjük el, hogy éppen miről írunk, vagy hogyan. Viszont a másik, ami számomra hihetetlenül fontos volt, nagyon ökumenikus gondolkodás, a 777, sőt, egyébként keresztény oldalnak is valljuk magunkat, de hogy a Katolikus Egyház tanításával szembe menő tartalmaink ne legyenek, az kulcsfontosságú. És azt hiszem, hogy egy idő után láthatta, soha nem beszéltem erről, semmilyen illetékese, de láthatta az egyházi vezetés, hogy amit mi csinálunk, az nem az egyház ellen van, hanem hogy mi is az egyház tagjai vagyunk, és tulajdonképpen egy jobbító jó szándékunk van, és öröm látni azt, hogy mostanra kisimult ráncokkal ülhetünk le adott esetben beszélgetni.
Sokszor a civil oldalról érkezett kezdeményezések azok, bár először talán ilyen nem mindig tudják hova rakni, de aztán kiderülnek, hogy nem is olyan rossz dolgok, és szépen az egyház így legalább a módszereket el tudja tanulni. Ferenc pápa nagyon sokat beszél a tömegkommunikációról, arról, hogy az egyháznak másfajta módon kell a mai világban kommunikálnia, és jelen lennie is a tartalmat úgy kell átadni, hogy nem változtatunk a katolikus tanításnak az értékén, de mégis valahogy úgy kell beburkolni, átadni, hogy a mai embernek befogadható legyen. Hogy látod azt, hogy a mai ember az mit tud befogadni? Mi az a tartalom, mi az a üzenet, amit akár az online térben, akár a személyes kommunikációban, tehát mi az a fajta módszer, ahogy a mai emberéhez szólni kell?
A legjobb módszer az őszintesség egyébként, ebbe én nagyon-nagyon hiszek. Teljesen egyetértek veled, vagy Ferenc pápával nézőpont kérdése, hogy nem az ajándékon kell változtatni, hanem a csomagolásán, nem az egyház üzenetén kell változtatni, mert annál nagyobb nyeremény, hogy örök életünk van, azt nem tudod hová fokozni. Ha ebből elveszel, csak kevesebbet adsz. Ebben nagyon mélyen hiszek, hogy nem jók azok az irányok, amelyek megpróbálják úgy trendivé tenni az egyház tanítását, hogy kivesznek belőle olyan dolgokat, mintha svédasszalos reggeli lenne. Én ebből a szempontból is tulajdonképpen eléggé konzervatív ember vagyok. Azt látom, hogy ugyanakkor viszont hibásnak tartom azt a fajta gondolkodást, hogy azt mondjuk a fiataloknak, hogy gyertek be a templom ajtaján belülre, és akkor itt majd meghalljátok az üzenetet. Szerintem oda kell mennünk, ahol a fiatalok vannak. Hol vannak a mai fiatalok? Aki látta a Netflixen most eléggé népszerű Haverok című sorozatot, az szerintem szintén tanulságos lehet, hogy mennyire a közösségi médiában élnek, és annak a közösségi médiának milyen káros hatásai is vannak adott esetben. De hogyha nem a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon, vagy a Birillen, vagy most már lassan én sem tudom követni, hol vagyunk, akkor nem fogjuk tudni egyszerűen elérni a fiatalokat, és ebben semmi szégyen vagy szégyenni való nincsen. Nézzük meg, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a papok hogyan kommunikálnak és hogyan próbálkoznak. A Spotify-on a legnépszerűbb podcastek a mai napig, és a világi podcastekkel együttvéve, azok a podcastek, amelyek például a katolikus egyház katekizmusát, vagy a Szentírást egy év alatt végigveszik, és az emberekben óriási igény van erre. Én úgy kezdtem, hogy az őszintesség, én azt látom, hogy nem kell, nem érdemes mellé beszélni, viszont kell egy hiteles példát tenni magam elé az embernek, mert hogyha máshogy él, mint amit beszél, az láthattuk Magyarországon is élő esetét és élő példáját, hogy az mennyire visszájára tud ütni, és ezen nagyon kell vigyázni. Óriási felelősségünk van nekünk a 7-7-7 csapatán belül is egyébként, hogy amit mi leírunk, azt úgy is éljük meg, és azt szerint éljük meg, és ne azért írjuk le, mert azt gondoljuk, hogy ezzel majd nem tudom, kommenteket tudunk generálni, hanem azért, mert a szívünkből jön. Amikor a fiatalokat megkérdezik, hogy milyen kérdéseik vannak, gyakran csinálunk ilyet Instagram történetekben például, vagy a korábban említett offline-okon, fantasztikus. Olyan kérdéseik vannak, hogy én nem is tudnék ilyen jó kérdéseket újságíróként, tanulhatnám bármeddig ezt a szakmát. Annyira őszinte szép kérdésük van, szép kérdéseik és témafelvetéseik vannak. Én nagyon hiszek abban, hogy a fiatalokat szeretni kell. Nem elfordulni tőlük, hanem egész egyszerűen meghallgatni őket. Egy olyan korban élünk, amit teljesen átmentünk egy abszolút online világba, ahol az embereknek olyan családi kultúrában nőnek fel, hogy a házasságok fele tönkre megy. Elképesztő, hogy micsoda apa hiányban szenvedünk, hogy mennyire szeretnék a fiatalok azt, hogy legyen példaképeik. És szerintem ezek az emberek, ezek jól teszik, hogy fölteszik a kérdéseiket, és mindig föl fogják tenni a fiatalok a kérdéseiket, a szexualitás, az önismeret, a párkapcsolat, szülőkről való leválás témájában. Csak az a kérdés, hogy ki adja meg a választ. Nem érdemes szerintem arra várni, hogy jöjjenek be, és majd akkor fölteszik nekünk a kérdéseket, mert itt egy verseny van. Ha nem mi adjuk meg a választ, akkor más fogja megadni a választ, és egészen más választ fognak kapni, mint ami Krisztus tanítása. És nem csak verseny van, hanem ebben felelősségünk is van. És ebből a szempontból én nagyon szeretném, mert ne csak egy fenntartó kommunikációt csinálni az egyház, ne csak a meglévő hívekhez szóljon. Tudom, hogy nagyon igazságtanul hangzik, amikor azt szoktam mondani, hogy az új ember néha a régi emberhez szól, de nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudjunk kilépni, és tudjunk olyan emberekhez is szólni, akikben megvannak ezek a kérdések, csak egyszerűen nincs kihez fordulniuk, mert egy átlagos hívő, vagy átlagos fiatal, ha megnézzük, nem egyházi közösségekbe fog járni. És hogyha nem talál olyan embereket az öltözőben, a koncerten, a szórakozóhelyen, a tömegközlekedési eszközökön, az osztálytársai között, aki bátran megvallják a hitüket, akkor egész egyszerűen nem találkozik majd ezekkel az üzenetekkel, és akkor elmegy mellettük. És ez nagyon bántó. Az egyik legszebb üzenet, amit valaha kapott a 7-7-7, az egy olyan cikkünkön volt, ami nem akarok hülyeséget mondani, de 200 ember olvasta el, azt hiszem. Talán 200 ember. Egy lelkiségi írás volt 2018-ban. És jött rá egy üzenet, hogy nagyon köszöni, nagyon jókor jött, és hogy valami 6 év után először elment gyónni. Nagyon. Tehát, hogy, és ha ezt megfordítom, mert én sajnos ezzel terrorizálom a szerkesztőtársaimat, hogy ha nem írjuk meg ezt a cikket, akkor nem ment volna egy Jóni. Tehát lássuk ebben azt a mérhetetlen felelősséget, amit a Jóisten nekünk adott. Önmagába véve az, hogy összeáll 7-8 kedves, aranyos, szemüveges, bölcsész fiatal, az teljes mértékben logikátlan lenne, hogy idáig jutnánk. Hogyha a Szentlélek nem vezetne bennünket, ha a Jóisten nem tenné oda a tenyerét, néha tapsikol persze, ahogy visz bennünket, akkor egész egyszerűen nem tudnánk idáig eljutni, mert önerőnkből soha, de soha nem tudnánk eljutni.
A misszióban mindig megtapasztalja az ember, hogy egészen másképp működik, mint egy vállalkozás, és egészen mások a számítások, mások a keretek, vagy a lehetőségek, vagy az ember lehet, hogy néha csak egy-két lépést lát előre, de mégis úgy kell benni a semmibe előre, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépcsőfok. És talán a legnehezebb a missziónál a jövőnek a látása, illetve az eredményeknek a konkrét kézzelfoghatósága. És hogy biztos, hogy nektek is nehéz lehetett, hogy csináljátok, elkezditek, de hogy látjátok ennek az eredményét, vagy hol csapódik le ez a dolog. És most említetted ezt a levelet, és kicsit ez érdekelne, hogy mikor jött el az a pillanat, amikor éreztétek, hogy na, most kezd valami megérkezni az emberekbe, vagy folyamatosan tapasztaltok meg ilyen levélhez hasonlókat, hogy újra és újra megillitek, hogy van értelme a szolgálatnak.
Amikor volt, tehát tényleg a 7-7-7 az úgy indult el, hogy mi egy baráti társasággal összefogtunk, és kifejtettem, hogy a bérmapám mondta, ő az ő ötlet a 7-7-7 év, nem pedig tőlem jött, és arra gondoltunk, hogy a fúzió közösség, amelyben tagjai voltunk, ott majd néhányan fogják olvasni, és ez milyen jó lesz, és éppen ezért, hogy teljes mértékben motiváljam őket, ezért az első szerkesztőségén, április 1-én mondtam nekik, hogy adok egy olyan számot, amit soha az életben nem érünk el, de legyetek motiváltak, 2000 követőt gyűjtsünk év végéig. Tényleg az volt a célom, hogy egy olyan adatot, vagy olyan lépcsőfokot adjak eléjük, ami kellően lehetetlen elérni, de hát ha motiválja őket. És amikor azt hiszem 3 hét után átléptük a 18 000 követőt, ha jól emlékszem, nagyjából így volt, akkor éreztük, hogy itt valami olyasmi történik, ami rajtunk bőven túlmutat. És ez a mai napig is teljes mértékben ezt érezzük. Igazából, ha nagyon kevesen olvasnának minket is, abszolút azt mondanám, hogy a 7-7-7 célból ért. Olyan fantasztikus embereket ismertem meg, többen itt vannak közülük, akik az én életemre óriási hatást gyakoroltak. Szóval, hogyha ez nem történt volna meg, ha nem lennénk egy idézőjelben felkapott oldal, ezen a kicsi burkon belül tegyük hozzá, akkor is rengeteg kincset, kegyelmet kaptunk, élményt, fantasztikus embereket ismerhettünk meg, olyan tanításokat, amelyek óriási hatással vannak ránk. Nekem az, hogy most az utóbbi időben kevesebbet tudok a 7-7-7-en szemlézni, az, hogy saját lelki életemen érzem, hogy sivárabb lett, mert hogy olyan tényleg annyira jó érzés ilyen lelki tartalmakat előállítani, és érzem, hogy az Isten kapcsolatomra milyen hatással van, vagy az ima életemre, hogy igazából ez kicsit furcsán hangzik, de a 7-7-7-re nekünk is szükségünk van, nekünk, akik készítik az oldal, hogy megkapjuk azt a lelki muníciót. Nem tudom, megmondom őszintén, meddig lesz 7-7-7, mert igazából tényleg nem reális, ami velünk történik, soha nem titkoltam, és borzalmasan transzparensek vagyunk ebből a szempontból, hogy hónapról hónapra működik a 7-7-7-nek a szolgálata, és nagyjából kinézek Dórira, de ő nála van a kasszakulcsuk. Szerintem 4-5 havi költségvetésünk van nagyjából jelen pillanatban, ennyiben látunk előre. Viszont azt látom, hogy a Jóisten megvisz bennünket. Ameddig célja lesz a Jóistennek a 7-7-7-tel, addig mi állunk a rendelkezésére, és a mi magunk módján a lehető legtöbbet megtesszük. De az van bennem picit, mint annál a sportúságírónál, aki olimpiát járt, hogy azt már soha nem lehet tőle elvenni. Tehát amit eddig mi kaptunk kegyelmeket a Jóistentől és a Szentlélektől, az életünk végéig vinni fogjuk, és majd tudom, hogy ez ilyen nagyon pátoszos, meg ilyen áromantikus, de amikor majd 30 év múlva találkozunk az utcán, akkor úgy tudunk egymás szemébe nézni, hogy igen, mi hoztuk létre ezt az oldalt, igen, minket ez összekovácsolt. És az, hogy ez emellett pedig, ez ilyen sok embernek adott kegyelmet, és ilyen sok embernek adott örömet, az pedig a Jóistennek egy, hát a slusszpoénja az erős kifejezés, de a kegyelme.
Nagyon jó, amit mondasz, és nagyon fontos, és tényleg így az evangelizációnak a gyümölcsei azok megvannak, csak nagyon sokszor meg kell érte szenvedni, és nagyon másfajta formába jönnek, mint egy világi vállalkozásnak az eredményei. És ha már itt az isteni gondviselést behoztad, az is nagyon jó, hogy szerveztetek nagyon sok ima alkalmat. Azért az is egy nagy projektje talán a 777-nek, hogy vannak ima alkalmak, rengeteg nagybőjti, karácsonyi, adventi ima alkalom, gyónások. Én magam is voltam gyóntatni ezeken az alkalmakon, és rengeteg tényleg megtérés, akár évtizedek utáni gyónás. Tehát, hogy ilyenekben is nagyon erősen meg volt ennek a jelentősége, és lehet, hogyha ti ezt nem csináljátok, vagy nem hirdetitek meg, akkor ők nem jutnak el erre a pontra. És hogy látod, egy kicsit érdekelne itt a te személyes hited abból a szempontból, hogy neked az egész 777-nek a tevékenysége hogyan vitte előre, nehezítette, kibontakoztatta a saját hitedet, vagy az Istennel való kapcsolatodat. Te ebben így mit éltél meg ebben az időben?
Szerintem nem csak én, hanem a több szerkesztőtársam is azzal a veszéllyel küzdünk a mai napig, hogy nehogy véletlenül munkaeszközé váljon a hitünk, és nehogy az legyen, hogy egy bizonyos monotonitással tesszük fel a cikkeket, és utána úgy érezzük magunkat, hogy igazából kiüresedtünk. Ez szoktam mondani, nem legjobb hasonlat, főleg úgy, hogy nem dohányzom, de picit olyanok vagyunk, mint az újratöltős öngyújtó, hogy nem szabad kiégnünk, hanem nekünk is folyamatosan meg kell, hogy újuljunk, és ez nagyon fontos. A 7-7-7 legerősebb időszaka, talán nem is az volt a legerősebb időszak, de a legbensőségesebb időszaka az volt, amikor két hetente összejártunk egy lakásba imádkozni és dicsőíteni. Ahogy én éneklem, azt nem irigylem a szomszédokat, de hogy mégis egy fantasztikus pillanat volt megélni azt, hogy hitben együtt vagyunk. A mai napig vannak rá tanúk, állandóan elmondom, hogy a 7-7-7-nek az a titka, hogy olyan emberek vannak a 7-7-7-ben, akik szeretik egymást, és szeretettel vannak egymás iránt, és ezért nem csak egy médium, hanem egy baráti társaság, akik tényleg megkérdezik adott esetben egymástól is, hogy vannak. Itt nagyon sokan vannak a 7-7-7 életéből, akik már nem aktívak a mindennapok során, de mégis velünk vannak, és azóta tényleg édesapák, édesanyákká váltak. Fantasztikus, hogy merre ment az életútjuk. Vannak nagyon komoly építészmérnökök, akik nyilvánvalóan nem házak tervezése között nem fognak a 7-7-7-re cikkeket írni, hiába sanyargatom őket. De összességében mégis fantasztikus azt látni, hogy ez a közösség, ez így hogyan formálódott. Most gondolkodtam, hogy idejöttem, hogy majd jövőre kell valami nagy dzsemborit szervezni, úgyis ez a kifejezés közel áll hozzád a cserkészetből, de kell valami nagy eseményt szerveznünk majd a tizedik születésnapunkra. Elfelejtettem a kérdéset, úgyhogy nem biztos, hogy reagáltam. A személyes hitem, bocsánat. Igen, szóval, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy legyen meg egy folyamatos feltöltődés. Nagyon sokat kaptam a 7-7-heten keresztül, viszont hogyha nem jutok el például lelki gyakorlatokra, vagy hogyha inkább a személyes Isten kapcsolatom helyett azt nézem, hogy hányan lájkolták a 7-7-7 bejegyzését, azzal nem segítek a 7-7-heten. Azzal segítem igazán a 7-7-heten szerintem, hogyha lelkileg úgy tudok odaállni, hogy az jól sikerüljön, és egy pillanatra nem csak azért, mert itt van a feleségem, nem tagadom, hogy ez nagyon nehéz, és ez egyáltalán nem érzem, hogy ebben példakép tudnék lenni. Nagyon szeretnék ebben fejlődni. Nehéz munka mellett, szolgálatok mellett, család mellett, és nem jó sorrendet mondtam, család, munka és szolgálat mellett nem jó, vagy nem könnyű a mindennapi ima életnek a megtartása és fenntartása. Például most nagyon érdekes, ezt elmondom, hogy van a Vincenzo Paglia-nak, hogyha jól mondom a nevét, nem vagyok olaszos, van egy Isten szava könyve, amit a Újember könyvkiadó adott ki emlékeim szerint, és minden napra az aznapi evangéliumról egy rövid emlékedés. És ezt most az elmúlt hetekben, hónapokban gyakran előveszem, és nagyon nagy élmény. Eléggé rossz tapasztalat katolikusok körében, is magam vagyok az élén itt ennek, hogy a Szentírás nem nagyon forgatjuk úgy, a protestáns testvéreink sokkal jobban otthon vannak a Szentírás ismeretében, úgyhogy ez például egy nagyon érdekes érzés. Minden februárban úgy nézek ki, ahogy amikor a jelentkezések vannak az egyetem időszakán, akkor a felvi.hu oldala előtt gyakorlatilag, mint egy Parkinson kóros, ilyen remegő kézzel ott vagyok az egérnél, hogy jelentkezek-e teológia szakra, és mindig aztán ránézek a feleségemre, és eszembe jut, hogy nem biztos, hogy jó ötlet lenne még egy ilyen terhet magamra venni, de hogy nagyon szeretnék egyébként teológiailag mélyülni. Nem lehet szoros Isten kapcsolat nélkül csinálni egy olyan dolgot, ami Istenről szól egész egyszerűen, mert nem szeretném, hogy, hogy egyszer valaki azt gondolja, hogy a 7-7-7 az hiteltelen lenne. Mert hát a saját magam, tehát hogy mondjam, ez egy Jónásban beszélgettem erről egy atyával, és nem baj, hogyha itt elmondom, mert nem titok, hogy azt kérdeztem tőle, hogy mit ér, hogyha én több ezer emberhez szólok Istenről, de én magam nem tudom úgy az Isten kapcsolatomat építeni, ahogy azt szeretném, és hogy fontos, hogy néha önzőnek kell lennem, és az én örök életemet kell bizonyos szempontból az első helyre tennem, mert az én saját felelősségem, és majd amikor a Jóisten magához hív, akkor persze lehet, hogy megkérdezi, hogy a többi emberhez szóltam-e, és hogy megvallottam-e őt más emberek előtt, de azért szerintem az is szóba fog kerülni, hogy én mit tettem saját magammal az életemben, tehát hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem lehet úgy evangelizálni, hogy az ember nem hitelesen éli meg az életét, és ebben szeretnék nagyon fejlődni.
Nagyon fontos ez is, amit mondasz, mert sokszor valóban a kifelé való tevékenység az megkísérti az egyházat is, hogy nagyon sok minden tevékenykedjen, vagy jelen legyen a társadalomnak sok szegmensében, de valóban ez a belső hitelesség, vagy az, hogy az alapvető alapok azok rendben legyenek, az fogja igazán megtartani a dolgot. És hát abban csak én is bíztatlak, hogy fontos a teológia, de azért a feleséggel jóban lenni az még fontosabb. És talán még annyi, hogyha már nyilvánosra egy ontál nekünk itt az elején, hogy irigykedsz a Café Francescóra, akkor egy nyilvános penitenciát is szeretnék adni, mert tegnap olvastam a 777 oldalán, hogy most már lehet sörrel is böjtölni. A bűnbánatnak a legújabb módját fedeztem föl, ezt mostantól terjeszteni fogom a plébánián.
És egy önkéntesünk írta, Dudás Kiscsenge írta a cikket egyébként, és nagyon jó most, ha már jövőről beszéltünk, és bocsánat, hogy magamhoz ragadtam, ez szakmai ártalom volt, tehát most nagyon hosszú idő után ott tartunk, hogy egy fiatalitás van a 7-7-7 életében, és nagyon sok önkéntes vesz körül bennünket, ami nagyon inspiráló egyébként a gondolkodásuk. Én mindig szoktam mondani, hogy ha 20 évesekhez is szeretnénk szólni, akkor nem jó az, hogyha mi, akik már közelebb vagyunk, vagy én például közel vagyok az 50-hez, mint a 20-ot, akármilyen félelmetes is ezt belátni, még ha csak néhány hónappal is. De nem jó az, hogyha mi akarunk, nem tudom, pont a beszélgetés előtt mondtam neked, hogyha párkeresésről akarnék cikket írni, akkor azért otthon megkérdeznék, hogy mi volt az a blog. És igaza is lenne, de nem vagyok hiteles ezekben a témakörökben. Azt szeretném, hogy fölépítsünk egy olyan generációt alattunk, aki ezekben a kérdésekben tud írni, és nagyon jó látni, hogy milyen elkötelezett, fantasztikus önkénteseink vannak. Nem is akarom most őket felsorolni, mert kihagyok véletlen valakit, de aki követi a 7-7-7-et, az mostanában az elmúlt hónapokban láthatta, hogy nagyon-nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki nemrég bukkant föl. Egyébként pont itt a Café Francescóban volt is velük egy találkozunk, és pont Lőv Juliannak készítette képet, azóta is azzal kampányolok, és mutatom, hogy van még élet nem a 7-7-7 után, hanem a 7-7-7-ben is.
Nagyon jó, és ha már egy kicsit szóba jött még az elején a sport, meg a foci, meg a tévézés, meg az egész média, akkor csak arra szerettem volna még így zárt szóképpen rákérdezni, hogy azért sem a sport, sem a médiának a világ az azért nem arról híres, hogy a keresztény tartalmak, vagy a keresztény értékrend az annyira megjelenjen bennük. Te hogyan élted meg, vagy hogyan éled meg magadat ezekben a helyzetekben, illetve az, hogy nektek volt egy 777 oldalatok, meg egy missziótok, ez mennyire segített téged, gátolt téged így a világ életben?
Szerintem azáltal, hogy a munkatársaim tudták, hogy nem rejtettem soha véka alá, hogy hívő ember vagyok, azáltal szerintem nagyon sok olyan beszélgetésben vehettem részt, tehát hogyha nem vallottam volna be a hitemet, vagy eltitkoltam volna, akkor nem lehetett volna benne részem, és ez óriási élményeket jelent. Most, hogy igazgató vagyok, néha azt érzem, hogy van egy ilyen bizonyítási vágy is néhány munkatársunkban, hogy beszéljenek a hitről, vagy hogy írjanak róla, mint hogy a kedvembe kéne járni, de ezt én szoktam mondani, hogy nem nincs ilyen jellegű elvárásom velük kapcsolatban. A sportolóknál is ez teljesen titok volt, és akikkel személyes nexusban voltam, azok néha így vicceskedtek vele, szoktam mondani, hogy Siklósi Gergő a tokiói olimpián ott még csak, idézőjelben csak ezüstérmet szerzett egyéni párbajtörben, ott ő két asszó között mindig mondta, hogy csak egy-egy kérdést tegyek föl, mert sietne tovább, és akkor mondtam neki, aztán a döntőbe kerülése előtt, mondtam neki, hogy Gergő, ígérem, csak egy kérdés, és akkor rám nézett, és akkor vigyorogva annyit mondott, hogy kérdezhetsz bármiről, tényleg a kereszténységről is, amiről akarsz, és ha nyilvánvaló, hogyha nem tudta volna rólam, akkor ezt nem is mondja, és utána adott egy nagyon értékes interjút a Hét Hétre, annak ellenére, hogy nem hívő, de egy nagyon, nagyon klassz srácról van szó. Szóval ezek a beszélgetések egyébként nagyon, nagyon építő jellegűek a munkatársaim között is. Én azt tapasztalom, hogy a sportvilágában is a hitnek van egy nagyon fontos megtartó ereje. Nagyon sok sportoló van, aki lehet, hogy nem beszél róla, de amúgy mélyen hívő ember, és ez szuper látni. Most hazudnék, azt mondanám, hogy az öltöző folyosókon az esti zsolozsmát mondják a játékosok egy-egy vereség után, de önmagában véve szerintem többen vannak, mint azt gondolnánk, és nekem kizárólag pozitív élményeim vannak. Nekem soha semmilyen negatív hátrányom nem volt abból, hogy én a hitemről beszélek. Az, hogyha a hátam mögött néha összesugdulóznak, az lehetséges, de például szuper azt megélni, hogyha a kollégáim rám szólnak, hogy legalább én ne beszéljek csúnyán, mert tőlem többet várnak el. És ez nagyon is köszönöm nekik, és kérem is tőlük, hogy a saját magam mércének próbáljak megfelelni, ne pedig mások mércének. Szóval én csak bátorítani tudok mindenkit arra, hogy vállalják fel az emberek a hitüket, de hogy ezt hitelesen tegyék. Tehát, hogyha máshol nem beszélnek a hitükről, akkor emiatt ne beszélnek. Voltak olyan munkatársaim is, akik előttem látványosan keresztet vetettek, és mondták, hogy fú, Zoli, ez így nagyon jó, meg akkor nem tud, de hogy igazából az életben kicsit máshogy próbálták megélni, és ez kontraproduktív szerintem ugyanakkor, de a tapasztalataim szinte mindig teljesen jók.
Café Francescóban nem lehet kikerülni azt a témát, hogy azért neked van egy közös képed a pápával, egy biztosan nem tudom, mert csak azt láttam, és hogy ugye itt járt a Ferenc pápa Magyarországon, és ti, mint a sajtónak a képviselője, egész közel tudtatok hozzá kerülni. Ennek kapcsán egy kicsit itt tényleg zárszóképpen mondj egy pár szót, hogy neked Ferenc pápa mit jelent, az ő pápasága, az ő lelkisége, illetve ez a konkrét találkozás, ami ott volt, ez hogy élted meg?
Mindenek előtt nagyon örülök, hogy ki tudott jönni a kórházból, és aggódva figyeltük, hogy mi fog majd történni vele. Nagyon nagy élmény volt, az életem talán legnagyobb szakmai élménye az, hogy nem csak az a találkozás, hanem hogy végigmehettünk vele az apostoli látogatása során. Sokszor elmondtam már, ezért nem akarom magamat ismételni, hogy mennyire jól sikerült az a találkozó, vagy hogy nekem mit jelentett az, hogy Rómától Rómáig kísérhettem a Szent Atyát. Nagyon vidám, jó út volt, és azt hiszem, hogy a legszebbik arcát mutatta mindenféle szempontból a Szent Atya. Most nem arra utalok, hogy nincsen szép arca Ferenc pápának, csak hogy a nagyon pozitív karakterét mutatta, és ez nagyon-nagyon jó volt megélni, óriási pillanat volt. Volt számtalan vicces találkozás. Egyszer az utolsó programja, hivatalos programja a Pázmány ITK-n volt a tudományos életnek a legnagyobb szereplőivel, és ott az utolsó pillanatban érkeztünk meg, és mivel nekünk korábban el kellett indulnunk az eseményről, mert a pápa egyenesen a reptérre ment, és ott nem lett volna való, hogy ott malmozik, ameddig mi ott a városon keresztül jövünk, ezért hamarabb eljöttünk, ezért minket így a kiárathoz közel helyeztek, ahol viszont maga ugye, Ferenc pápát behozták, és ezért úgy nézett ki, magam sem értem, hogy keveredtem oda, hogy tech csendőr, rendőr, mentős, tek, én, tek, csendőr, tek. Nagyjából így néztünk ki egy sorba, kicsit így vászélességben kilógtam, sajnos lefelé, és pont így ott jött el, és nagyon szép találkozás volt, hogy ott köszönt, én a csendőrök kíván nem köszöntek neki, hogy ciao pápa. Erről jut eszembe, hogy volt egy kollega, aki Erdélybe kísérte még el Ferenc pápát, és egész végig gyakorolta, hogy majd hogyan kell köszönni neki, mit fog neki mondani, és akkor Ferenc pápa odaért hozzá, és mondta neki, hogy magyarul, hogy jó napot kívánok, és annyira sokot kapott, hogy azt mondta neki, hogy hello. Ez volt a Ferenc pápának, és teljesen ez egyetlen ember, aki valószínűleg hello-val köszönt a pápának, de nagyon sok ilyen számos pillanat volt. Ha egyetlen momentumot ki szabad emelnem, az a szombaton a fiatalokkal való találkozása volt Ferenc pápának, ami hihetetlen energia volt ott, egészen döbbenetes, hogy ott a pápa mennyire jelen volt testben, lélekben, szívben, és hogy a fiatalok hogyan fogadták. És érdemes néha, most nemrég elővettem újra a beszédét, hát az nem volt egy olyan beszéd, amit nem tudom, a progresszív egyház boldogan tenne ki a jövőben, hanem az egy kőkemény kérés volt a fiataloknak, hogy hogyan felejtsék el a mobiltelefont az életükben, lehetőség szerint az okostelefont, hogy hogyan figyeljenek Istenre, hogy az egyház szanításának a betartása hogyan viszi őket elő. Nagyon kemény beszédet mondott Ferenc pápa, és mégis fantasztikus itták a szavaid. Ez is egyébként nekem egy meggyőződésem volt, hogy tényleg nem arról van szó, hogy az üzeneten kell változtatni, hanem az előadásmódon. Nagy szimpátiával tekintek Ferenc pápára. Az a tapasztalatom az elmúlt egy évtizedben, hogy érdemes nem kommentek alapján tájékozódni a Ferenc pápa megítéléséről, vagy gondolatairól, hanem érdemes őt magát olvasni. Nagyon érdekes a szemlélet önmagában az, hogy jezsuita, és az, hogy argentin, ebből a kettő egy is elég lenne ahhoz, hogy egy picit más szemlélettel lássa a világot, mint itt Európában. De mind a kettőben van nagyon sok olyan érték, ami nagyon különlegessé teszi szerintem az ő pontifikátusát, szentatyai időszakát, és nagyon szerintem mi magyarok különösen szeretettel tekinthetünk rá, mert felénk is nagyon nagy szeretettel viszonyult, nem csak a pápossága alatt, hanem már korábban is.
Kedves Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és mindezt elmondtad, egy nagyon nagy tapssal köszönjük meg.
Az elmúlt percekben a Café Francesco podcast korábban elhangzott adását hallották. A beszélgetésben Marti Zoltán, a 777 blog alapítója és az MTVA online igazgatóságának egykori vezetője osztotta meg gondolatait az egyház és a média kapcsolatáról.